Nem nagyon szoktam mostanában olvasni hosszabban az igéből. Most szakítok ezzel a hagyománnyal, és egy picit hosszabban olvasnék belőle. Szerintem jó hallgatni az igét. Jó hallgatni az igét. Jó? Lukács evangélium a 8. részt keressétek meg, és 3 egybefüggő történetet szeretnék felolvasni, 22. verstől kezdődően. Történt egy napon, hogy tanítványaival hajóra szállt, és azt mondta nekik, menjünk a tó túlsó partjára, és elindultak. Amik hajóztak, elszenderedett, mármint Jézus, és szélvész csapott le a tóra úgy, hogy a hajó kezdett megtelni vízzel, és veszélybe kerültek. Oda mentek hozzá, és felköltötték ezekkel a szavakkal, Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, megdorgálta a szelet és a víz habjait, mire azok lecsillapodtak, és nagy csend lett. Majd így szólt hozzájuk, hol van a ti hitetek? Ők pedig félelemmel, teljes csodálattal mondták egymásnak, ugyan ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Azután áteveztek a gadaraiak földjére, amely Galileával átelemben van. Amikor partra szállt, szembe jött vele egy ember a városból, akiben ördögök voltak, és régóta ruhát sem vett magára, és nem is házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult eléje, majd hangosan azt mondta, mi közöm hozzád, Jézus, a felséges Istennek fia? Kérlek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis azt parancsolta a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből, mert az gyakran erőt vett rajta. Ilyenkor láncokkal megkötözték, és bilincsbe verve őrizték, de ő elszaggatta a kötelékeket, és az ördög a pusztába kergette. Jézus megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, Légió, mert sok ördög ment bele. Akik könyörögve kérték, hogy ne parancsolja vissza őket a mélységbe. Volt pedig ott egy nagy legelésző disznónyája hegyen, és kérték, hogy engedje meg nekik, hogy azokba bemenjenek. És megengedte nekik. Így miután kijöttek az ördögök az emberből, bementek a disznókba, és a disznónyája meredekről a tóba rohant és a vízbe fulladt. Pásztorok pedig látva, ami történt, elfutottak és elhíreztelték a városban és a falvakban. Az emberek pedig kijöttek megnézni, mi történt. És félelem fogta el őket, amikor odaértek Jézushoz, és az embert, akiből az ördögök kimentek, felöltözve épelmével Jézus lábánál ülve találták. Akik látták, elmondták nekik, hogyan szabadult meg a megszállott. Ekkor Gadara vidékének egész népe arra kérte, hogy menjen el tőlük, mert igen nagy félelem vett erőt rajtuk. Így hát hajóba szállt és visszatért. Az az ember pedig, akiből az ördögök kimentek, arra kérte, hogy vele maradhasson, de Jézus elküldte őt és azt mondta neki, térj vissza otthonodba és beszéld el, milyen nagy dolgokat tett veled Isten. El is ment, és az egész városban elhíreztelte, milyen nagy dolgokat cselekedett vele Jézus. Ahogy Jézus visszatért, a tömeg örvendezve fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt. Jézus lába elé borult, és arra kérte, hogy jöjjön el a házához, mivel egyetlen leánya, aki mintegy 12 éves, halálán van. Oda menet pedig a sokaság szorongatta Jézust. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki sem tudta meggyógyítani, hátulról megközelítve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérének folyása. Jézus pedig azt kérdezte, ki érintett meg engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter így szólt, Mester, a sokaság nyom és szorongat téged. Jézus pedig azt mondta, valaki megérintett engem, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Amikor látta az asszony, hogy nem maradt titokban, remegve előjött, leborult előtte, és megvallotta neki az egész sokaság előtt, miért érintette meg őt, és hogy azonnal meggyógyult. Ő pedig azt mondta neki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Még beszélt, amikor jött egy ember a zsinagóga előjárójának házától, és azt mondta neki, meghalt a lányod, ne fárazd a mestert. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, így szólt, ne félj, csak higgy és meggyógyul. Bement azért a házba, és senkit sem engedett be, csak Pétert, Jakabot, Jánost, és a leány apját és anyját. Mindnyájan sírtak, és gyászolták a leányt. Ő pedig azt mondta, ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. De kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő pedig mindenkit kiküldött, megfogta a leány kezét, majd hangosan rászólt, kislányom, ébredj fel! És visszatért annak lelke, és azonnal fölkelt. Ő pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. És elámélkodtak a leány szülei, ő pedig megparancsolta, hogy senkinek sem mondják el, ami történt. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy még mindig ugyanolyan frissen és elevenen szól az ige, mint amikor a te lelked által megírták. Köszönjük, hogy gyönyörködhetünk benne, olyan, mintha ott járnánk, hogy valahol végig élhetjük, és ha rád figyelünk a te szent lelked szavára, akkor talán egy icipicit meg is érthetjük mindazt, ami ebben van. Biztos nem minden rétegét, de kérünk, hogy segíts, hogy fölfejtődjön előttünk. Hogyha időnként vakuk is vagyunk, de hogy lássunk, meglássuk azt, ami kell ahhoz, hogy békességünk legyen, nyugalmunk legyen benned, aki nem hagyott, hogy a tenger és a habok elborítsanak bennünket. Segíts nekünk! Sokszor vagyunk mi is kicsinyhitűek, nézünk a habokra, olyan sokszor mi is tudni vélünk dolgokat, mint azok az emberek ott a halott kislány mellett, és olyan nehezen győzöl meg gyakran bennünket arról, hogy adjuk fel ezt az okoskodást, és csak higgyünk benned. Köszönjük a délutánt, köszönjük egymást, kérünk, nyisd meg szívünket. Mi megnyitjuk, de jól tudjuk azt, hogy ez nem több sokszor, mint szándék. Tudjuk jól, hogy olyan sokszor a világnak a zaja belevetül a szívünkbe, a mindennapjainkba. Nehezen szabadulunk meg azoktól. Úgyhogy kérünk téged, hogy parancsoljál itt is csöndességet, mint a tengeren tetted ezt. És segíts bennünket abban, hogy fölüdüljünk, megpihenjünk te nálad. Segíts, hogy gyönyörködhessünk benned, hogy mindenünk legyél, hogy csak nézzünk és csodáljunk, és tiszta szívből áldjunk mindannyian téged. Amen. Hát nem először beszélek erről az ígéről. Lehet, hogy legtöbben nem emlékeztek rá, hogy ez évekkel ezelőtt már egyszer beszéltem erről. De ezzel együtt azt gondolom, hogy hát az ígében pontosan az a jó, amit ugye Péter apostol megfogalmaz, hogy hát legtöbbször nem tudjuk már, nem tudunk más tenni, mint hogy ébrezgetni a megszokott, a jól ismert igék által egymásnak a lelkét, egymásnak a szívét. Vagy emlékezzünk János, aki azt mondta, hogy nem tud új dolgokat mondani, csak olyan dolgokat, amik a kezdettől fogva voltak. És bár azt hiszem mindig, amikor kiáll az ember, akkor él benne egy ilyen késztetés, hogy de jó volna új dolgokat mondani. Valami, ami ebben a fárasztott tavaszi időben, amikor hirtelen ránk tör a meleg, olyankor is még gondolatokat ad, és ébren tartja a figyelmet. De hát valahol azt hiszem, gondolom, hogy vannak dolgok, amiket soha nem az tud megtenni, aki beszél, hanem az Istennek a szent lelke. Nagyon szeretem ezeket a történeteket. Úgy tűnik, mintha különálló történetek lennének. És mindig csak csodálom az Istent, aki mégis nagyon mély összefüggéseket rejt el ezekben a történésekben, amik így egymás után történnek. És nézzünk meg néhányat, próbálom úgy, hogy viszonylag rövidebbre venni, de nézzünk meg néhányat, ami összeköti ezeket, ahol a kohézió jelentkezik a történetekben. Három különböző élethelyzet. Azért azt mindenki látja első olvasatra is. És látszólag úgy tűnik, és ez annyira vigasztaló, hogy nem egy specifikus nap. Úgy indul az egész történet, hogy történt pedig egy napon. Akármelyiken. Valahol benne van az, hogy az Isten számára nem kellenek speciális ünnepek, vagy valamilyen külön, jól elkülönített, kinézett nap, hogy belenyúljon a világtörténelembe. Ő mindig belenyúl. Mindig ott van, és mindig összerendezi az eseményeket, valami olyan különös egységé, amire mi csak visszatekintve elmondjuk, hogy minden egyaránt javára van, aki szereti az Isten, de hogy Isten hogy állítja össze ezt az egész történelem folyamot, azt nagyon sokszor nem tudjuk. Történt egy napon, hogy hajóba szálltak. Hogy mi volt a cél, azt még a tanítványok nem igazán tudták. Már-már azt gondolhatnánk, hogy számukra ez egy természetes közege volt Jézusnak, hiszen úgy kezdődött az elhívásuk is, hogy Péterrel bement a tengerre, ugyanezen a genezáreti tavon, kérte azt, hogy hagy használja a hajót, és hagy szóljon a sokasághoz, és már-már egy megszokott jelenség volt, lehetőség, hogy vagy a hegyoldalon, vagy a tavon, ahol jól lehet a hangnak terjedni, Jézus beszél a tömeghez. De itt valami mást mond. Elindultak a hajóval a túlpart felé. Menjünk át a túlpartra, mondja Jézus. És ahogy elindulnak a tanítványokkal, vihar támad, Jézus pedig alszik a hajó fenekén. Megszokott vasárnapi iskolás képes számunkra, azt gondolom. De megint fölvet egy csomó mindent, ami persze az előtörténetek ismeretében talán különösen fontossá válik. Jézus hova akar menni? A túlpartra. Baj ez? Hát mi azt mondjuk, hogy nem baj. Ha kicsit belegondoltok az akkori zsidók életébe, és tudjuk azt, hogy a túlparton a pogányok értek, a galilai tengernek a keleti fele, az még nagyon régóta pogány vidék volt, a tízvárosoknak a szövetsége volt, akkor hát picit elcsodálkozunk rajta, vagy legalábbis a tanítványok nyilván elcsodálkozhattak rajta, hogy mi keresni valója van Jézusnak a pogány vidéken. Mi mindig beleképzelünk ilyen természetesnek ható dolgokat. Hát persze Jézus azért jött, hogy az egész világ üdvözüljön. És ez igaz. De hogy ezt vajon azok, akik ott voltak, akkor értették és tudták-e, akkor azt gondoljuk, hogy nem valószínű. Nem sokkal később történik, hogy átmennek Szíró-Föníciába, ezek után, a jelenetek után, és ott jön a szíró-föníciai asszony, aki szintén pogány. És amikor azt szeretné, hogy gyógyítsa meg a lányát Jézus, akkor Jézus annyira már-már rideg és elutasító magatartást tanúsít, vagy úgy tűnik első olvasatra, és elmondja azt, hogy nem jó a fiaknak a kenyerét elvenni és odadobni az ebeknek. De ez egy más történet, de azért az jól érzékelhető belőle, hogy mi volt a várakozás, az elvárás a zsidóság részéről, és számukra mennyire nem természetes, hogy Jézus egy ilyen mozdulatot tesz, és egy ilyen parancsot ad ki, hogy menjenek át a túlsó partra. Egy idegen ország, idegen földjére. Kitör a vihar. Szél csap le a tóra, mondja az ige, és a szó, amit használ, az a forgószél. És nagyobb hajózási tudomány nélkül is én azt hiszem, hogy magunk elé tudunk képzelni egy viszonylag kisméretű halászhajót, hogy milyen rettenetes nehéz lehet ennek a kormányzása olyankor, amikor forgó szél csap le, és akármit csinálnak, fölkavarja a tengert, fölkavarja a hullámokat, és bizony egyre inkább növekszik a víz a hajó belsejébe, és egyre valósabb veszélyé válik az, amit ők megfogalmaznak, hogy merülünk. Nem tudom, időnként, amikor föltámad ez a gondolat, ez a merülünk, akkor nem gondoljátok, hogy bennük föltámadt a kérdés, hogy hát nem annak a jele, hogy rossz irányba haladunk? Nem annak a jele, hogy ez az egész vállalkozás már a kezdettől fogva kudarcra van ítélve, elfuserált, rosszak voltak a célok, rossz a kivitelezés, és bizony a mesterségbeli tudás nem sokat számít olyankor, amikor az elemek mind-mind összeesküdnek ellenünk. Hát tiszta analitika, megvan a mesterségbeli tudás, megvan a jó szándék, de nem ők azok, akik döntöttek, valaki más döntött, és most nekik kell szembenézni ezzel, miközben az a másik, az alszik. Kicsit kísértő a gondolat, hogy nem juthatott eszükbe Jónás. A nagy alvó, aki ott alszik a hajónak a gyomrában, és az Isten ítélet ott pusztít a tengeren, és már mindenki tudja, hogy valaki rossz, és keresik, hogy ki az, aki rossz, az pedig ott alszik a hajónak a gyomrában. Én nem tudom, hogy mi ébredt föl a tanítványok szívébe, de azt érzékelem, hogy bizony ezek mind-mind egy hithű zsidó számára olyan lehetőségek, amik megkísérthetik. És olyan lehetőségek, amik bennünket is megkísérthetnek. A merülésnek a pillanataiban, hogy az ember elkezdjen analizálni, elkezdjen hunyót keresni, és leginkább a hunyó az valahol ott van a közelben, lehet, hogy én vagyok saját magam a hunyó, rossz célokkal, félreértelmezett isteni akaratnak a kivitelezési szándékával, én vagyok a hunyó, és lehet, hogy már mindenki látja, csak én nem látom. És oda mennek végül Jézushoz, miután már minden próbálkozás kudarcba fullad, és ott van a szemrehányás, hogy hát, mester, elveszünk. Sok ponttal utána, amit lehet ezután csinálni, nem kéne visszafordulni, nem kéne valami más csinálni. És hát, nem. Jézus föláll, megdorgálja a habokat, nagy csendesség támad, és ebben a nagy csendességben az egyetlen igazi tanulság ez a kicsinyhitűek. Tényleg nem számoltok velem? Tényleg csak úgy követtek nap mint nap az életben, hogy egy csomó szükségetekről gondoskodok, tényleg csak úgy követtek, hogy tulajdonképpen van egyfajta gerjedezése a szívnek, vagy egyfajta ráhangolódás arra az útra, amin elindítottalak benneteket, és amin jártok velem, miközben én kísérlek. De abban a percben, amikor próba támad, amikor vihar támad, abban a percben nem tudtok kitartani, meginog a hitetek, analizálni kezdetek, körülményeket kezditek elnézni, keresni kezditek az ok-okozati összefüggéseket, miközben velem indultatok el, én voltam a garancia az elinduláskor is, én vagyok a garancia most is, és én leszek a garancia a célba érkezéskor is. Minden, ami menet közben történik, kísértés, próba, az mind-mind valami olyan, aminek az analízise teljesen fölösleges, elemzése teljesen fölösleges addig, ameddig velem vagytok a hajóban. És így jutnak át a túlsó partra, a célba. Az ige nem mond különösebbet róla, hogy kell-e pályamódosítás, nem valószínű, hogy kell pályamódosítás. Egyből oda jutnak, ahova Jézus jutni akar. Vihar ide, vihar oda, probléma ellenére megérkezik, kikötnek, és azonnal azt látják, hogy egy ördöngös az, aki közelít feléjük a városból. Na, itt szeretnék megállni egy pillanatra, és ezután a történet után a három sorsról beszélni. Ugye három sorsot láttunk. Az egyik ez a ördöngös. A másik a vérfolyásos asszony, a harmadik pedig a Jairus. És azt látjuk, hogy nagyon eltérő életek. Ez az ember igazából fizikailag él, de gyakorlatilag halott. Azt gondolom, nem kell különösebben magyarázni ezt a mondatot. Vannak életfunkciói, vannak életszükségletei, amiről gondoskodik ő, vagy gondoskodik a környezet. De teljes mértékben beszámíthatatlan, abszolút kívül él, a társadalomon kívül él. Mint olvassuk, nagyon gyakran, amikor az ördögök megszállják, akkor láncokkal kell lekötni, fogva tartani, hogy kárt ne okozzon. Hogy milyen a köztes élete, nem tudjuk. Nekünk általában megint ilyen fekete-fehér képeink vannak arról, hogyha valaki ilyen, akkor nyilván az örökké tombol, és örökké úgy éli az életet, ami ilyen motivumokat olvasunk belőle. Az ige ezt valahol nem mondja. Azt mondja, hogy most is a városból jön ki, és azt is mondja, hogy vannak időszakok, amikor le kell kötözni, és aztán utána valószínűleg nem, de ettől függetlenül maga az élet, az leginkább egy halott élet. Nincs önálló élete, nincs tudatos élete, nincsen egy folyamatos életvezetése. És hát mi jár ezzel? Talán ez a másik, amit érdemes megnézni, a mérhetetlen magány. És nyilván itt vannak áthallások, vagy lehetnek áthallások a mai korra is, ami kornak talán az egyik legnagyobb baja az, hogy magányos az ember. És majdnem, hogy azt mondanám, és ezekben lesz nagyon érdekes nézni ezeket a történeteket, hogy társadalmi helyzettől függetlenül magányos az ember. És valahol a képességtől függetlenül is magányos az ember. Ennek a ördöngösnek mi így nevezzük, jó, mert nem tudunk kellően talán árnyalni, ez a fő jellegzetessége, a fő jellemzője. De ennek az embernek nyilvánvalóan nem sok lehetősége volt arra, hogy kölcsönhatásba kerüljön másokkal, párbeszédbe kerüljön másokkal, kommunikációs csatornák nyíljanak másokkal. Nyilván ez az az élet, amit nem lehet érveléssel meggyőzni. És folytathatnám, de egy biztos, hogy halálra ítélt, megtűrik, talán segítik is, de halálra ítélt és nagyon magányos. Érdekes, ez már csak azért említem, mert ez is egyfajta módon jellegzetes, hogy mégis azok közül a párbeszédek közül, amik ebben a három egységben elhangoznak, talán a leghosszabb, amiről tudomást szerzünk, az ezzel az emberrel folytatódik. Folytatódik akkor, amikor Jézus parancsol a benne lakozó légiónak, hogy menjen ki belőle. Folytatódik abban, hogy ezek a benne lakozó démonok könyörögnek, azt írja az ige, hogy ne űzze őket vissza a Hádészba, hanem hagyja, hogy itt maradjanak a földön. Talán azért, hogy egyértelmű legyen, ugye valahol a Hádész az a hely, ahova Isten elzárta elbukott angyalokat. Az a hely, ahol fogva vannak tartva, és nyilván, hát mit tudom én, amit megértünk az igéből, ezek a ezek az ördögök, ezeknek a legnagyobb félelmük az volt, hogy nehogy az alá az ítélet alá essenek, hogy a Hádészban kelljen nekik tölteni az idő maradékát, hanem azt szerették volna, hogyha tovább folytathatják valahol az életet, hát a szellemvilág életét a jelen valóságban, és kérik Jézus, hogy engedje meg, hogy a disznónyájba menjenek át, és a történet önmagáért beszélt, mindegy 2000 disznó Máté evangéliuma szerint. Az egy igen nagy konda, nem tudom, tényleg, gondoljátok végig még a magyar mértékkel is, beszalad a meredekről a tóba, és maguk a disznók elpusztulnak, de ezek az ördöngősök viszont így lehetőséget kapnak arra, hogy megszabaduljanak abból a testből, és valami újat kezdhessenek. Nem szeretnék elmenni ebbe az irányba, mert nagyon messze visz, de legalábbis biztos, hogy nem így a igehirdetés keretén belül, majd esetleg utána lehet ezekről is beszélgetni. És nem tudom, látjátok-e, hogy ez mennyire nagy kihívás Jézus felé az ördög részéről. Gondoljatok bele, átmegy a tavon. Azt is mondhatnánk, hogy ez lehetett volna az első pogány missziója Jézusnak. Hatékony lehetett volna ez a mi emberi számításunk szerint ez a pogány misszió, hogyha nem az történik, hogy amint partra ér, rögtön megjelenik előtte ez az ördöngös, és rögtön egy olyan esemény láncolatot indít el, aminek a vége egy effektív kár. 2000 disznó elvesztése a környező falvak és a város számára. És nem csoda, hogy ezek az emberek, amikor kimennek Jézushoz, akkor csupán annyit akarnak, hogy menj innen. Ha ez ebbe kerül, ha nekünk ebből ilyen veszteség származik, hogy te itt vagy, akkor nem kérünk belőle. Menj haza. Lehet, hogy az ottaniak tolerálják, de nekünk erre itt nincsen szükségünk. És akkor itt van egy annyira kedves rész számomra arról, hogy az ördöngös, aki közben megszabadult, közben fölöltözött, közben tudatához tért, egy normális, civilizált emberré vált, ez kéri Jézust, hogy hagyj menjen vele. És attól a szokástól eltérően, ami annyiszor ránk köszön az evangéliumokból, akkor Jézus jószerűen mindig eltiltja az embereket arról, hogy harsányan bizonyságot tegyenek arról, hogy ő kicsoda, szinte mindig tiltja, hogy ne mondjátok meg, menjetek el, mutassát meg magadat a papnak, de nem bátorítja őket erre a fajta küldetésre, a meggyógyítottakat, itt eltér a szokásától, és azt mondja, hogy menj el, és hirdesd el, hogy milyen hatalmas dolgokat tett veled az Isten. Hatékonyság. Hol kezdődik a hatékonyság? 10 embernél, 100 embernél? Hány embernek kell hordoznia az életet, hogy valami aztán kicsirázzon, szárba szökkedjen és termést hozzon? Mi mindig meg vagyunk rémülve a kevéstől, és mindig bizakodóan tekintünk a sokra. És annyira fantasztikus nézni azt, hogy Jézus mennyire nem foglalkozik, és mennyire nem kudarcnak tekinti a gadarai történéseket. Hogy ő tudja, hogy egy olyan ember, aki az ő szabadításának a gyümölcse, egy olyan ember, aki... ott van Laci, nyitja. Akit meggyógyított az élet, és akin át tud áradni az élet, az megindíthat. egy hatalmas történelmet. Emlékezzetek Ábrahámra, még akkor Ábrámra. Olyan, megint csak azt mondom, nekünk már átsiklik a fülünk, a figyelmünk afölött, hogy Isten kihív egy embert abból a nemzetségből, Ábrámnak hívják, és hallgat rá, és hát a világtörténelemnek lett a hitnek az atya. És aztán azt látjuk, hogy eltelik, nem sok, hát nem tudom megmondani, maximum 1-2 évtized. És aztán, amikor visszatér arra a környékre az ige, az már az apostolok cselekedeteinek a 9. része, ahol Pál apostol megy Damaszkuszba, hogy üldözze a hívőket. És hát Damaszkusz az ennek a 10 város szövetségnek a vezető tagja, ahol Jézus elkezdte a gadarai emberrel azt a munkát, ami aztán kicsirázott, szárba szökkent, és Pál apostolnak, vagy akkor még Saulusnak a munkásága idején már komoly veszélyt jelentett a egyházi előjárók számára. És így térnek vissza a túlsó partra, ahol, mint olvassuk, mindenki már várja, és nagy örömmel fogadják Jézust. Annyi mondani való van a következő fordulatban is, és nem is tudom, hol kezdjem. Talán ott kezdeném, hogy megint csak ilyen társadalmi helyzetek. Itt van ez a vérfolyásos asszony. Gadarai megszállotthoz képest azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen lényegesen jobb a helyzete. Tényleg? Tényleg jobb a helyzete? Mi könnyen ilyen kategóriákat gyártunk, hogy júj, az ördöngös, az valami borzalom. Ha őt meggyógyította Jézus, halleluja, de jó. Aztán itt van egy asszony, aki hosszú évek óta küzd egyrészt a betegséggel, másrészt küzd a magánnyal. Nem kevésbé magányos, mint az az ördöngös. Gondoljátok végig, elvben a társadalomban él, a gyakorlatban mindig tisztátalan. Mert a zsidók számára mindaddig, ameddig egy asszonynak vérfolyása van, mindegy, hogy ez a havi menszesze, vagy akármi, de nem csak asszonynak fért, mindegy. Az tisztátalan, ceremoniálisan tisztátalan. A zsidó törvények szerint igazán nem tud részese lenni a zsidó életnek. Nem tud része lenni az életnek. Önhibáján kívül van magányosságra kárhoztatva, és önhibáján kívül van tisztátalanságra kárhoztatva, mint hogy ez a ördöngös is valószínűleg önhibáján kívül élte azt az életet, amelyek életet élt. Az egyik teljesen elfogadhatatlannak tűnik, a másik elfogadhatónak tűnik, és sajnáljuk talán, de az ő megközelítésükből, akik végigélik azt az életet, amit végigélnek, az ő megközelítésükből mind a kettő azt élheti meg, hogy nyomorult élete van. Mind a kettő azt élheti meg, hogy nem tehetek róla. Miért engem ér? Miért ilyen sors adatot nekem? Ismeritek ezt a gondot, ami azért nem csak akkor, hanem ma is folyamatosan ott él az emberek szívében, hogy miért ilyen sors adatot nekem? Miért vagyok ennyire magányos? Miért nem áll szóba velem senki? Miért kerültem ki a társadalom peremére, a munkatársaim peremére, a gyülekezet peremére? Miért? Nem tudom magamat jól eladni? Nincs kellő marketingem? Vagy egyszerűen úgy tekintenek rám, hogy hú, azzal vigyáz? Ismerjük ezt a hű, azzal vigyáz, ezt a bélyeget, ami olyan gyakran mi ragasztunk társainkra rá, és sodorjuk ki a perifériára embereket, akiket mi úgy gondolunk, hogy nem kellően tiszták, nem kellően megbízhatók, jobb velük nem beszélni, vagy akármi, millió megkülönböztetés lehetséges, amit mi anélkül, hogy észrevennénk, súlyos teherként helyezünk a másik embernek a vállára. És elindulnának, nem fázol, azt kérdezi az Irén.
Nem fázol, nem
jön. Majd szóljál, hogyha mégis fáztál, jó? Nem is érzed. Az jó. Jó van. Úgyhogy ugye úgy indul, hogy örömmel várják Jézust, és ebben az örömteli várakozásban, mert hát Jézusnak ez a hivatali leírás a tömeg részéről, hogy gyere, gyógyíts! Gyere, tegyél csodákat! Gyere, szabadíts meg embereket! Óriási a szükség, mindenki téged vár, emlékeztek a Márk evangéliumának ez a fölütése szinte Jézusnak a bemutatása után, hogy Jézus imádkozik éjszakákon keresztül a városon kívül, és hajnalban már ott tüsténkednek a tanítványok, keresik Jézus, hogy hát miért vagy itt? Hát neked annyi a szükség, már itt gyógyítanod kéne. Mit itt töltöd az éjszakát? Az ember megint ilyen hatékonyság szemlélettel úgy gondolja, hogy az Istennel töltött idő, jó, jó, persze, jó, na de hát azért mégiscsak nagy a szükség. Megy ez neked anélkül is. Gyere és csináljad. Annyiszor megmutattad, hogy megy ez neked, menjen most is. Legyen a 24/24, tudod, és 7/24, vagy nem tudom ma, hogy jelzik, non-stop. Várjuk azt, hogy ő csinálja a dolgát, és mi is időnként azt gondoljuk, hogy ebben a kényszerben élünk, hogy ez a 7/24-ben azt várja tőlünk az Isten, hogy tegyük a dolgunkat, amit mi azt gondoljuk, hogy a dolgunk, anélkül, hogy ráébrednénk arra, hogy az Istennel töltött együttlét nélkül a 7/24, ez nem ér semmit. A világon semmit. No, és ugye ezért várja őt a tömeg. Ezért szeretnék, hogyha csinálná azt, amit tennie kell, és jön Jairustól a hír, vagy jön a Jairus, hogy hát beteg a kislányom. Gyere és gyógyítsd meg. Adott az alkalom is, hogy Jézus már megint valami olyasmit csinálhasson, amitől a tömeg eufóriája inkább csak növekszik. Hogy már na igen, ez az, ezt vártuk, ezért tartunk téged. Tudod? És Jézus elindul Jairus háza felé. És akkor gondoljatok Jairusra. És ennek a hárommas történet folyamnak ő az a harmadik tagja, akinél minden adott. Megbecsült ember. Társadalmilag megbecsült ember. Ő a zsinagógának a feje. Feltehetőleg tanult ember. Feltehetőleg szolgák hada lesi azt, hogy mit csinál. Feltehetőleg tanítványok hada lesi azt, hogy mit mond. Tekintély. Teológiailag is tekintély. Mennyire messze esik ez a gadarai megszállottól. És gondoljatok belem, a gadarai megszállottnak nincsen élete, semmilyen formában halott. Neki van élete minden formában, és szembenéz a halállal. Szembenéz azzal, hogy az, akit legjobban szeret, az haldoklik. És mit ér a társadalmi megbecsülés, mit ér az emberektől kapott megbecsülés, mit ér a tudás, mit ér minden elért jó, ezen a földön elért jó, hogyha egyszerűen az, akiért élni szeretnék, az haldoklik. Érzek, hogy milyen hihetetlen, ahogy Isten szelleme ezt az egészet egyetségé forrasztja össze, ezt a három történetet. Hogy ott vannak benne a végletek, és ott van benne valami, és majd erre kitérünk, egy egészen elképesztő isteni szeretet. És a kettő közé szorul egy ilyen fél létben élő asszony a maga gondjával, aki van is, meg nincs is, elvben van, a gyakorlatban nincsen, nagy lehetőség az életre. És miközben ott van egy tömeg, aki meg azt várja, hogy Jézus menjen Jairus házához, és gyógyítsa meg a lánykát. És ahogy haladnak, mondja az ige, az asszony oda megy Jézushoz, megközelíti, és valami egészen rendkívüli dolgot csinál. Nem az a rendkívül, hogy megérinti a ruhájának, vagy a köpönyegének a sarkát, ahol ugye a zsidó szokás szerint a mózesi törvények oda is ott voltak, a bojton, hanem talán sokkal inkább az, hogy azzal a hittel megy oda, hogy ha csak megérintem, akkor én meggyógyulok. Nincs lehetősége párbeszédre. Kvázi ott mindenkinek van lehetősége párbeszédre. És élnek is a párbeszéd lehetőségével. Neki nincs lehetősége. És hittel közelít Jézushoz. Tudjátok, arra gondoltam, hogy hány magányos ember él a Földön, és él sokszor köztünk is, a mi szűk berkeinken belül. Akik valahol küzdenek azzal, hogy szeretnének változtatni az életükön, de úgy érzik, hogy nekik erre nincs lehetőségük, magányosak. Elnézést, azt mondani, hogy mindenki jobban tud dumálni, mint ők. Vannak egyszerűen olyanok, akik nem tudnak beszélni, megfogalmazni se tudják sokszor a gondolataikat, akik úgy élik meg az életet, hogy én lúzer vagyok, én vesztes vagyok, meg sem érdemes szólalnom, mert a másik mindjárt jobban tudja azt, hogy hogyan kéne tudnom nekem. Vagy hogyha nem is tudja jobban, de mire elmakogom azt, amit szeretnék mondani, addigra elmegy a hajó. És már rég nem arról van szó, de ez csak egy pici kis szelete az életnek. Mindenki tudja, hogy mivel küszködik. De azért azt látom, hogy nagyon különböző egyéniségek élnek ezen a földön. Nagyon különbözőek vagyunk mi emberek, és nagyon sokszor megerőtelenül az Istenbe vetett hittünk, mert azt gondoljuk, hogy a másik embernek előnye van velünk szembe. Mert láthatóan jobbak a képességei, az adottságai, az ajándékai, a beszélőkéje, a társadalmi helyzete, a vagyona, annyi minden van, amire azt gondoljuk az összehasonlításban, hogy a másiknak van, nekem nincs. Ergo a másiknak több lehetősége van arra, hogy Isten őt meghallgassa, hogy körbevegyék őt a testvérek szeretettel, mint hogy engem körbevennének, mert én el se tudom mondani. Talán se tudom elmondani, hogy szükségbe vagyok, és sokszor megéljük, hogy észre se veszik. Lehet, hogy hetekig nem vesszük észre? Lehet, hogy hónapokig, évekig nem vesszük észre? Mert mi is megszoktuk az információ áramlásnak azt a fajtáját, amikor olyan sok információ tódul felénk, hogy mi is szinte reflexből csak azokra válaszolunk, amelyek elég erősek, mint impulzusok. Már-már követelőzőek, akkor arra válaszolunk, hogyha nem ilyen van velünk szemben, akkor leesik egy kő a hátunkról, vagy a vállunkról, és jaj, de jó, ő még bírja, én is még valahogy kibírom. És már is kívül esik sokszor a vizsgálódásnak a mesdjéjén. És ott van mindig a példa, ez az asszony. Ott van az asszony, aki oda megy, tudja, hogy magányos, de teljes mértékben tisztában van vele, hogy ha csak érintem, én meggyógyulok. És meggyógyul. És megint azt mondom, hogy még nagyon sok minden rétege van, de talán egyre szeretném fölhívni a figyelmünket, hogy magamat is emlékeztetni. Tudjátok, ez a tömegesedésnek a torzulására. Gondoljatok bele, Jézus halad. Egy eufóriában élő tömeg vonul körülötte. Most valami történni fog. Tudjátok, a történés pillanata. És most fogjuk dicsőíteni a Mesiást. Nem, lehet, hogy nem Mesiásnak mondják, mindegy, akkor még csak dicsőítjük azt, halleluja, milyen nagy dolgokat tesz az Isten. Jaj, de klassz, hogy megjelent közöttünk valaki, aki ilyen erőkkel bír, akin keresztül ilyen óriási áldásokat közvetít az Isten Izrael népe számára. Fogalmazhatnánk ezt mai keresztény stílusban is, de a lényeg ugyanez, hogy a tömegeknek megvan egyfajta érdekes tulajdonsága, hogy nem veszik észre, hogy ezek az önmagukat gerjesztő folyamatok még nem teszik értékké a tömeget. És nézzétek meg, Jézus megfordul, kérdezi, hogy ki érintett engem. És a válasz az egy ilyen teljesen egyszerű, valóban a valóságban gyökerező válasz Péter szerint. Ugye miért kérdezel ilyet? Hát ilyen sokan vagyunk itt. Mindenki szorongatja a másikat. A tömeg, hát ők is szorongatnak téged. Ez miért gond? És Jézusnak a válasz az, ami annyira mellbe vág, azt mondja, hogy azért, mert erő árad ki belőlem. És elképzelhető, hogy egy tömeg úgy megy Jézus mellett, körül, szorongatva őt. Egyetlen egy ember érinti meg hittel. És egyetlen egy ember okán mondja Jézus, hogy ez más, mint a többi. A többi az csak tömegesedik. A többi az csak önmagát gerjeszti. A többi csak oly módon hallelujázik, hogy én nem vagyok benne, mert nem érintenek meg engem. Ők csak happeningre várnak. Ők csak azt szeretnék, hogy jól lakassák a pillanatnyi igényüket arról, ugye, hogy mit látni mentetek ki a pusztába, teszi föl Jánosnál a kérdést. Mit látni jöttetek ide, teheti föl Jézus a kérdést. Valami újabb dolgot, ami úgy gondoljátok, hogy meg fog elégíteni ma, meg talán holnap, és hú, de jó, megint nagy dolgai, láttuk az Istennek. De mi érintette meg a szívedet? Megérintetted a Krisztust? Vagy csak részesévé váltál egy tömegpszichózisnak, amiben annyi történt, hogy sok-sok magányos ember azt gondolta, hogy a hallelujázás fogja őket összehozni, és valamilyen módon Isten élménnyel ellátni, miközben tömegélménnyel ellátja őket, de talán nem mindig többel. És ezek nyilván csak ilyen leszűrhető tanúságok, anélkül, hogy azt gondolnánk, hogy ezek így kell, hogy történjenek, megérintheti mindenki a Krisztust hittel. Mégis a történetekből az látszódik, hogy nagyon sokszor nem ez van, nem érintik meg az emberek hittel Krisztust. És így jutnak el Jairusnak a házához, de mielőtt eljutnának, már jön a hír, hogy ne fárazd a mestert, mert meghalt a kislány. Van benne némi keserűség. Van benne némi olyan áthallás, vagy olyan lehetőség az áthallásra, amiben azért van egyfajta szemrehányás is. Igen, ő a mester. Elismerjük, hogy ő a mester. De lehetett volna egy kicsit gyorsabb. Ha nem tartja fönn ez az asszony, aki egyébként, hát a futottak még kategória, akkor meggyógyult volna a kislány. De így, hogy társadalmilag egy másodosztályú emberre pazarolta Jézus a gyógyító energiákat, miközben itt meggyógyulhatott volna a főembernek a lánya, elestünk ettől a csodától. Nem is foglalkoznak azzal, hogy meggyógyult az asszony. Emberek, érzitek, hogy nem azon csodálkoznak? Nem az érinti meg őket? Mindahogy a gadarínusoknál a városlakókat nem érinti meg az, hogy a gadarínus meggyógyul, hanem csupán az effektív kárt nézik, és eltávolítják Jézust. És itt van a nagy tömeg, és nem indul meg rajta, hanem az effektív kárt méri le, hogy Jairus lánya, az ne fárazd a mestert, most már teljesen mindegy. És Jézus elmegy Jairus lányához, és elmondja ezeket a szavakat, hogy a kislány nem halt meg, hanem csak aluszik. És meggyógyul a kislány. Ami annyira vigasztaló. Szóval az, hogy olyan jó, egy picit rögzül bennünk, a szívünkben az, hogy Isten nem hagy ki minket. Hogy Istennek gondja van mindenkire. Hogy Isten, mi azt gondoljuk, hogy ha sietne, akkor már rég túl lennénk a gondjainkon. Miközben ő megy a maga által bejárni kívánt úton. Sokszor nem értjük, hogy miért megy olyan területre, ami szerintünk nem szabadna, hogy oda menjen. Ő elmegy olyan területekre. Mi nem akarunk neki asszisztálni. Mi azt mondanánk, hogy hát ez már cél is rossz. És aztán mégis meggyógyulnak az emberek. És aztán mi a magas célokhoz, a nemes, eszmei célokhoz rendelnénk oda Jézusnak a munkásságát, mindez a mindenki által tisztelettel övezett Jairus, és Jézus megáll, és láthatólag, vagy mi úgy éljük meg, hogy elvesztegeti az időt, olyan emberekkel foglalkozik, akik csak elveszik a szükséges energiát, és Jézus nem, Jézus megáll, és Jézus teszi a dolgát. És ma ugyanez a Jézus uralkodik. Ugyanaz a Jézus, akinek van ideje ránk, te rád is én rám, akinek teljesen mindegy, hogy milyen az alkatunk, mindegy, hogy a társadalom melyik szegmensén élünk, teljesen mindegy, hogy milyen anyagi körülmények között élünk, teljesen mindegy, hogy milyen bőbeszédűek vagyunk, vagy pedig zárkózottak vagyunk, hogy úgy éljük meg, hogy a mi zárkózottságunk az akadálya annak, hogy az Isten megáldjon bennünket. Nem tudjuk elmondani talán még neki se a gondjainkat, még kevésbé egymásnak a gondjainkat, és aztán ostorozzuk csöndes magányunkban magunkat, hogy hogy lehetek ennyire botor, hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát, miközben mindig ott van mellettünk a Mester, akinek megérinthetjük a ruhája szélét átvitt értelemben. Mindig ott van a Krisztus, aki valahol az összes most olvasott példán keresztül is azt mutatja mi számunkra, hogy ő neki gondja van ránk. Mindenkire. 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 Külön-külön. Alkattól, helyzettől, bűneitől. Ördöngös. Hát az emberek szemében abszolút bűn. Mindaz, amit tesz. És mindettől függetlenül. Isten ott van, Isten szeret, Isten vezet, Isten áld, és mindegyik történetben a csattanó az az, hogy mindegyik esetben életet ad. És a Istennek ez a végcélja. Az a célja, hogy mi éljünk. Az a célja, hogy szellemileg, lelkileg is éljünk. Hogy hordozói lehessünk annak az isteni magnak, ami aztán van olyan fantasztikus csodával bír, hogy lehet, hogy magányos leszel, valahol élsz teljesen magadban, de az Isten, ha elhelyezte benned ezt a életnek, ezt a magvát, akkor elkezd növekedni, és kicsirázik, és szárba szökken, és lehet, hogy nem éred meg a termést. Lehet, hogy tényleg annyi a feladatod, hogy éljél hűségesen, és érintsd meg a Mestert, aki gyógyít, és közben meggyógyul a környezet. Na hát, ezt a csodát kívánom mindannyiunk számára. Amen.